Köszöntöm kedves nézőinket! Gyógyító podcast sorozatot indított útjára az Érintettek Egyesület. Ezeknek a beszélgetéseknek a célja, hogy bemutassuk önöknek a 8 gyermekonkológiai centrumban dolgozó gyógyítókat, illetve olyan fiatalok, gyógyult fiatalok és családok és szülők történeteit, akik tudnak önöknek sok mindent adni azzal kapcsolatban, hogy milyen is érintettnek lenni. Vendégünk Benyó Gábor, gyermekhematológus és onkológus, szakorvos, főorvos, palliatív és transzplantációs orvos, a Tábita Gyermek Hospice Ház orvosigazgatója, valamint a Magyar Hospice Palliatív Egyesület elnök helyettese. Muszáj volt ezt felolvasnom, ez rendkívül hosszú. Ez mind valós, igaz?
Mind valós, van még néhány, de nem tudom, hogy akarját.
És hogyan tudod ezt a sok funkciót egy emberben képviselni?
Én azt gondolom, hogy alapvetően teszem a munkámat, és hogy ez sok helyre tartozik, sok vetülete van, és hogy mindig ebből használom azt, amelyik ott éppen a fontosabb. Ugye ebből van szakvizsga, ami a közvetlen betegellátásban segít, és van a pozíciók, amelyek a betegszervezést, vagy egyáltalán betegek ellátásához vezető utat egyengetik.
Segítik.
Segítik. Ezek inkább a nagyobb terhek.
Menjünk vissza a legelejére. Én azt gondolom, vagy sejtem, vagy remélem, nem is tudom melyiket igazán, hogy ha valaki orvos lesz, az nem szakmaként tekint rá, hogy most mi legyen a szakmám, hanem hivatásként jön ez a hívás. Te miért lettél orvos tulajdonképpen, ez az alapvető kérdés?
Nem tudom. Hogyha így a elejéhez kell visszamenni, és akkor a gyermekkor, tehát hogy nem ez dominál, tehát a kukásautó sofőrtől a szemetes mindenki, emberig, ez, tehát mindenki meg volt ebben, fizikus, matematikus dominálta.
Focista?
Nem, fociztam, Újpestben játszottam, ezt ki kéne majd vágni, mert amúgy Fradi szurkoló vagyok, és Fradi meccsekre járok, de hogy igen, fociztam, de hát valahogy másképp alakult az életem. És aztán valahogy egyszer csak a matek-fizika tagozat mellett jött egy haránt impulzus, hogy orvosi egyetem. De nagyon örülök, hogy ezt választottam.
És azon belül is egy olyan szegmens, ami nem a, hogy mondjam, nem a legnépszerűbb, mondjuk így.
Ez egy nagyon jó kifejezés, és azt hiszem, hogy nagyon találó is, és nem ezt választottam, hanem ezt talált meg engem. Egy véletlen folytán kicsit a gyerekklinikára kerültem anno, hát ez ugye a kommunizmus éveinek a vége fele volt, nem volt protekcióm, aztán az egyik kedves barátom, főorvos papája mondta, hogy nem lenne kedvem, és oda mentem. Megtetszettünk egymásnak a klinikával, és elkezdtem dolgozni. Amit észrevettem, hogy mindig is egy kicsit a krónikusabb jellegű betegellátás volt közel hozzám, tehát művese osztály, diabétes, cukorbeteg gyerekek. És amikor letettem a szakvizsgát, a professzor azt mondta, hogy hát, hogy ő most úgy látja, úgy gondolja, hogy szerinte nekem, hogy a gyerekonkológia az úgy stimmelne. Valószínűleg a fő ok inkább az volt, hogy akkor ment el egy kolléga onnét, és ott volt egy üres hely, amit be kellett tölteni. És nagyon jól mondtad, én egy napig, kettőig gondolkoztam, és akkor azt mondtam, hogy hát ide biztos nem lesz olyan nagy kompetencia, és akkor nyugodtan lehet dolgozni, nem kell harcolni a helyemért, és akkor mondtam, hogy igen. És akkor így találtunk egymásra gyerekonkológiával.
És vajon, bár a kérdés talán buta kérdés, hogy miért nem népszerű, tehát azért erre a válasz egyértelmű, nem?
Az ember elsőre azt gondolná, hogy egyértelmű, de hogyha egy más szemmel nézem, akkor itt azért más a siker is. Tehát, hogy borzasztó nagy öröm a siker, és nagy kihívások vannak, és pláne, hogyha az ember szívvel, lélekkel csinálja, mint ahogy szerintem a többség, aki ebben dolgozik, pont azért, mert hogy ez egy ilyen helyzet, ott megtalálja azokat, hogy rengeteg felé kell gondolkozni. Tehát, hogy ez nem csak arról szól, hogy kiszámolom a kemoterápiát, fölrakom és lecsorog, hanem szerintem ez egy művészet. Kiválasztani, melyiket adni, hogy adni, csökkenteni, mellékhatásokat figyelni. Szerintem ez tehát gyönyörű.
Ez az orvosi része, vagy hogy mondjam, a tudományos része a gyermek onkológiának, hematológiának, transzplantációnak, palliatív orvoslásnak, ezeket mind csinálod, de tulajdonképpen az emberi része, hiszen te is ember vagy, azért az sokkal nehezebb talán, nem? A gyerekekkel, a szülőkkel, a családdal való kommunikáció, kapcsolat. A kérdés az az, hogy mi az a három dolog, mondjuk három, lehet, hogy nem három, sokkal több, ami tulajdonság, ami ehhez a hivatáshoz kell? Hogyha egy kicsit kívülről nézed magad.
Fú, nagyon nehéz kérdést adtál föl, és egy biztos, hogy kell türelem. Az biztos, hogy kell. Elfogadás, nem tudom, hogy ez külön számít-e, de hogy elfogadás, megértés, empátia, nem tudom, hányadiknál tartunk.
3-4.
És
nem mondhatod még.
Azt hiszem, hogy kell tudás. Nagyon
szakmai
fontos.
Tudás.
Szakmai tudás, szakmai biztonság.
Magabiztosság.
Igen, meg a szakmai alázat is hozzá azért, hogy ez meglegyen. És ami viszont tanulható, nyilván kell, hogy velünk jöjjön ez a kommunikációs képesség. Ennek egy része biztos, hogy velünk születik, vagy a nevelésünk során alakul ki, hogy látunk meg embereket, hogy érezzük meg a másikat, hogy tudunk rákapcsolódni. De nagyon fontos, hogy ezt tanulni is lehet, sőt kell. Ami azt jelenti, hogy...
Fejleszteni folyamatosan?
Abszolút. Abszolút, hogy ami természetes is lehet, hogy ne csak kérdezzek, hanem hallgassak is meg valakit. Tehát ugye ez a régi vizites dolog, hogy bemegyek a szobába, és akkor na, hogy tetszik lenni, hangzik el a kérdés, a beteg válaszolna, és akkor...
Már a következő már a, beteg.
Hát, ugyanaz vagy éppen, hogy és akkor milyenek lettek a laborleletek. Uh-huh. Vagy éppenséggel, hogy miért ezt kérdezem? Tehát, hogy a 3 hete bennfekvő beteg, hát hogy lenne? Hát unja az egészet, fél, hogy mi lesz vele, miért van ilyen sokáig. Tehát akkor miért nem azt kérdezzük, hogy látta tegnap a meccset? Mit szól hozzá? Szóval, hogy valami ilyesmi.
Kicsit segíts nekünk megérteni a nézőknek, hogy mi a te munkád abban a szempontból, hogy konkrétan hogy mi az a palliatív ellátás, hogy az hogyan írnád körül?
A palliáció maga a szó az egy a takarónak, betakarásnak, óvásnak tulajdonképpen az eredete, és innét jön az, hogy tulajdonképpen a beteg számára egy biztonságos környezetet biztosítani, értették ez alatt annó, és ez a szó kiteljesült abból, hogy a palliatív ellátás az tulajdonképpen a beteg terhelő, senyvesztő, kínzó tüneteinek az enyhítésére vonatkozik.
Legyenek... Nem gyógyítás, hanem inkább egy
hát, hogyha enyhítés. Nekem nagyon fáj a valamim, és kilódok és sikítok a fájdalomtól, és beadok egy fájdalomcsillapítót, az szerint egy gyógyítás, vagy...
Tünetkezelés.
Igen.
Nem tudom.
Hát igen, tehát szerintem tünetkezelés, az igazi gyógyítása, igazi tünetkezelés persze az, hogyha megoldom ezt a problémát, tehát kiveszem a fájó vakbelet, besugarazom az áttétes csontot, stb. Tehát, hogy ez tünetmenedzselés tulajdonképpen valóban, amit, és ez nagyon fontos, hogy ezt a kuratív, gyógyító kezelésekkel párhuzamosan is lehet, szabad, sőt, kell csinálni. Itt jön egy picit az, hogy sokan a palliatív ellátást azt a hospice-szal, az élet végével azonosítják.
Ezt erre akartam kiukadni, hogy sokan ezt gondolják, hogy ez a kettő ugyanaz.
De nem ugyanaz. A palliatív ellátás az egy sokkal szélesebb, szerteágazóbb, és tulajdonképpen már a diagnózis fölállításától elkezdhető dolog. Tehát az Amerikai Gyerekgyógyász Akadémia, hogyha most itt a gyerekekre leszűkítjük ezt, 2002-ben fogalmazta meg, hogy egy olyan holisztikus, multidisciplináris, tehát több szakmát együttesen fölelőlő ellátási forma, amit már a diagnózis kapcsán el lehet kezdeni, függetlenül attól, hogy a folyamat eredménye gyógyulás vagy halál. Uh-huh.
És ez a munka, ez hogyan kapcsolódik a Tűzoltó utcai munkádhoz? Hogy a kettő hogyan?
Úgy kapcsolódik, hogy én alapvetően ugye gyerekonkológusként, gyerekgyógyász, aztán gyerekonkológusként, ahogy beszéltük is, kezdtem dolgozni. Aztán volt egy kis, nem is kitérő, hanem egy épülés, egy kiváló helyen a Szent László Kórház transzplantációs osztályán, és közben megismerkedtem a palliatív ellátással, a hospice ellátással, amit izoláltan a Tábita Gyermek hospice falai közt kezdtem és tudtam művelni, és egy idő után úgy gondoltam, és az erőnk és a tudásunk is elég lett ahhoz talán, hogy ezt vigyük messzebb is. Hogy nem elég csak egy házban dolgozni és várni ott a betegeket, hanem lépjünk be, ahogy hogy már a diagnózis környékén ott legyünk, hogy máshol is ott legyünk, hogy ha a beteg nem jön, mert nem küldik, akkor menjünk oda, mutassuk meg magunkat. És így visszamentem a gyerekklinikára, és a célom az, hogy ezt a fajta ellátást, ezt a fajta filozófiát meg tudjam tanítani az orvostanhallgatóknak, el tudjam fogadtatni a kollégákkal, és ami még fontosabb, vagy legalább ilyen fontos, hogy a szakdolgozók irányába is lehetőséget adni erre.
És mennyire sikeres ez a próbálkozás?
Zajlik.
Tehát ez egy folyamat nyilván.
Ez egy folyamat. Még nem nyilatkoznék róla.
De vajon, most nem akarok itt leragadni, legfeljebb, hogyha olyan kivágjuk, vagy kivágják, hogy nehéz ezt elfogadtatni?
Nagyon nehéz. Nagyon nehéz.
És vajon miért?
Hát mindig ami más...
Ami új?
Nem magamat idézném akkor, vagy nem a saját gondolataimat keresném, hanem egy amerikai kolléga, vagy jobban mondva kettő összeszedte a palliatív ellátás nehézségeit, és egy ilyen négyes kategória rendszert alakított ki, aminek az első része azt mondják, hogy a tagadás. Nincs erre szükség, ez hülyeség. Aha. Mi is megcsináljuk, meg egyáltalán, szóval nem, minden megoldható, nem kell ez ide. Aztán van a fóbia, amikor oké, hát itt kínlódik, de nem kell, tehát hogy minek ő még ide, megoldjuk ezt mi is, oké, tudom, meg mindenfélét mond, de nem kell igazán. Ebben nyilván benne van az, hogy egy kis félelem is, hogy akkor most újra átnézik a dolgot, mit akar ez itt tulajdonképpen. Tehát tagadás, fóbia, akkor már tudja, hogy van, de még nem akarja
közel engedni.
Igen. A következő, ezt úgy mondják, hogy palilália, tehát hogy az ismét jó, oké, tök jó, akkor csináld, és ez az a része, amikor a palliatív rendszer dolgozóira azt mondják, hogy na akkor oké, rendben, akkor alakíts ki, csináld meg, szerezd pénzt, szerezd nővért, oktasd, stb. Ebben szoktak kiégni az emberek. Ebben szoktak kiégni, mert hogy szeretnél még csinálni, tehát mint én is, vagy a kollégáim között. Hogy úgy érzed, hogy rajtad a felelősség, hogy meg kell oldani ezeket.
És folyamatosan.
Igen, segítséget nem kapsz hozzá azért, csak biztatást. És ami kevés helyen van, a negyedik, az a pali aktív, amikor a helyén van, csináljuk, fölismerjük, meghívjuk, gyere ide, beszéljünk róla. Hogyha magunkat, Magyarországot most valahova kéne tenni, akkor szerintem itt valahol talán a fóbiából már egy kicsit kijövőben, és a palilália egy kicsit, na gyere, akkor csináld meg. Tehát, hogy
valahol ez a fázis.
Valahol ez. Tehát, hogy az országnak bizonyos részei, bizonyos emberek azért még inkább a fóbia szintjén, senkit nem bántok ezzel, csak hogy valahol, ha egy listán be kéne jelölni, vagy egy ilyen egyenesen, hogy akkor valahol itt lenne, és hála Istennek már van segítség, vagyunk többen, de hát azért még kell birkózni.
De akkor ez azt is jelenti, hogy egy picit pozitívabban próbáljuk megközelíteni ezt a dolgot, hogy halad előre a dolog.
Abszolút.
Tehát, ha nem áll, hanem megy előre, nem?
De abszolút. Tehát ellenkező esetben, ha nem pozitívan tekinteném, akkor a nem létező kardomat biztos előkészíteném, hogy beledőljek.
Említetted egy fél mondat erejéig a Tábita Gyermekhospice házat, hogy ott vagy ugye a vezető, hogy kicsit mesélj erről a házról, hogy ez tulajdonképpen mi is. Számodra mit jelent?
Számomra és nagyon sokak számára az életnek a szigete. Bármennyire furcsán is hangzik. Ezt nem én találtam ki, mert hogy az életről szól. Legyen ez az élet, amit sérült gyerekek ápolása kapcsán a családnak nyújtunk, azzal, hogy mentesítő ellátást nyújtunk, ami azt jelenti, hogy súlyosan károsodott, vagy sok betegségben szenvedő, vagy életet rövidítő betegségben szenvedő, 7/24-ben otthon ápolt gyerekeket veszünk be a házba, egy-két hétig ott vannak, és közben a család el tud menni, egymással tud foglalkozni, anyuka el tud menni fodrászhoz. Volt olyan család, aki azt mondta, hogy ha önök lettek volna, akkor biztos nem váltunk volna el. Tehát, hogy ez a fajta segítség, ez is az élet. A gyerekeknek próbálunk, amíg ott vannak, életet sugározni. Önkéntesek jönnek, kutyás terápia van, néha gekkót hoz be az egyik önkéntes, játékok vannak, speciális foglalkozások, tehát nekik próbálunk olyat, amit esetleg otthon nem kapnak meg, mert nem tudnak, vagy egyszerűen csak gondosan ápoljuk őket. És az életről szól akkor is, amikor a halálra készülő gyerekek nek és a családjuknak próbálunk még időt adni arra, hogy egymástól el tudjanak búcsúzni, hogy lehetőséget kapjanak még egy picit élni, akár a házfalain belül, akár kívül. Sokan úgy gondolják, hogy ide csak befele vezet az út, de hogy ez nem így van. Tehát, hogyha beállítunk egy tünetmenedzselést, egy fájdalomkezelést, tehát ha valakinek csak egy példát mondok akkor, hogy bejön, hogy nagyon elment a kedve, erőtlen, nincs kedve semmihez, van fájdalma? Nem, nincs fájdalma, hát talán egy pici. És kap egy adekvát fájdalomcsillapítást a beteg, és másnap táncol mondjuk az ágyban, vagy tehát, hogy nyilván nem tudom megoldani egyszerre minden problémát, de sokszor egy-egy apró segítség sokat jelent.
Mikor kerülnek oda pontosan a gyerekek?
Hát pontosan inkább későn, mint korán, és ezen próbálnak most változtatni, de hogy tulajdonképpen bármikor jöhetnének. Bármikor lehet jönni, az ajtó mindig nyitva van. Hogyha most az életvégi ellátásra szűkítjük le, akkor nyilván akkor, amikor valahogy kapcsolatba kerülnek velünk. Ez a kezelésnek, vagy a gyógyításnak különböző fázisában van. Általában azt kell, hogy mondjam, hogy a jelen gyakorlat az majdnem mindig az, hogy az életvégi ellátás közelettével. Tehát igen, csak a folyamatok végén. De hála Istennek nagyon sokszor most is volt olyan betegünk, akit 6-7 hónapon keresztül kísértünk, úgyhogy fájdalomcsillapítása néha bejött, néha átállítottuk. Katétert kapott, vagy eltávolítottuk, hogyha nem. Tehát, hogy, és mindeközben a kábító fájdalomcsillapítóval a bőrén, tehát egy tapasz formájában rollerezett, és sétált, és élvezte az életet, és hallgatta a madarakat. Ugyanakkor ugye az emberekben az van, hogy húha morfint kap, húha ezt kap, akkor már meg fog halni. Nem. Mi éltetni szeretnénk. A halált nem mi okozzuk, az jön. Mi szeretnénk előtte életet adni.
Minden nap szembenézel ezzel a talán a legnehezebbel, hogy hát ezt gondoljuk, hogy a legnehezebb, említetted a halált, de hogy az életet próbáljátok ott a házban folyamatosan éltetni, hogy ilyen furcsán fogalmazzak. két kérdésem van. Az egyik az, hogy te ezzel hogyan nézel minden nap szembe? Hogy hát a halállal, tulajdonképpen egy gyerek halálával. A másik kérdésem az, hogy ha már te szembenéztél vele, akkor ezt hogyan lehet egy szülőnek, illetve hát a gyereknek is átadni, kommunikálni? Hogy ez most egy olyan fázis, ami talán abból nincs visszafordulás. De az első kérdés az, azzal kezdjük.
Hát azt gondolom, hogy nem a halálra kell fókuszálni, hanem ahogy is szólt, hogy az életre, az útra, nem a cél, de hát az út végét azt látjuk, de hogy odáig hogy érünk, az egyáltalán nem mindegy, hogy már előtte megbotlunk egy kőben, vagy ki tudjuk kerülni, hogy segítünk, hogy élményt adunk, hogy életet adunk, hogy feldolgozhatóvá tesszük, hogy oldjuk a félelmet. Ezekre kell fókuszálni, azt gondolom. Tehát magam részéről elsősorban erről szól a dolog, hogy nyilván, hogyha csak a halált nézném és attól rettegnék, akkor nem tudnám csinálni a munkát. Tehát, hogy nekem segíteni kell, és azt gondolom, hogy ez a segítség az, ami élteti azokat, akik ebben dolgoznak, hogy hát, gyógyulást nem tudok adni, feloldozást, ez nagyon rossz szó, de hogy erőt a megküzdéshez, hogy nincsenek egyedül ezek az emberek az utolsó pillanatokban, amikor sok esetben mástól már nem, vagy nehezen, vagy rosszul kapnak segítséget. Azt gondolom, hogy ez nagyon éltető tud lenni.
És ezt hogy adod tovább? Milyen eszközeid vannak? A családoknak, a gyerekeknek?
Hát nagyon fontos kérdezni, hogy mi a probléma, mi zavarja őket. Ugye, hogy beszéltünk a tünetmenedzselésről, beszéltünk arról mindig, hogy mi ma a gond, mi zavar ma a legjobban. Tehát, hogy most, ha megkérdezem, hogy félsz a haláltól, persze, hogy félek. De hogy mi az, ami mai életedet akadályozza, és akkor ebben próbálni segíteni. Nem tudom, hogy át kell-e adnom valamit, vagy segíteni abban, hogy ők kapjanak. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy még egyszer kérdezni kell, meghallgatni.
Figyelni, nem?
Abszolút. Abszolút. Tehát, hogy pontosítani. Tehát, hogy oda kell fordulni. Meg kell hallgatni az embereket, tehát nem csak kérdést tenni, meg kell hallgatni. Ha nem egyértelmű, akkor vissza kell kérdezni, és segíteni abban, hogy ők feldolgozzák, elfogadják, élhetővé tegyék, mert hogy elfogadni nem lehet, de valahogy túl kell élniük. Tehát az is feladatunk, hogy az itt maradtak föl tudják dolgozni. A szülők, a testvérek. Tehát, hogy ez egy nagyon komplex feladat, és nem szabad rájuk terhet rakni, hanem mindig csak elvenni.
Hú, itt nagyon sok kérdés felmerült bennem. Az egyik az, hogy hogyan lehet egyáltalán egy gyereknek megmondani, hogy nem fog felgyógyulni, vagy meggyógyulni?
Nagyon fontos az, hogy nekünk nem megmondani kell, hanem eljutni a felismeréshez.
Eljuttatni a felismeréshez?
Eljuttatni a felismeréshez, igen.
Ebben kísérni?
Tehát, hogy nyilván ez nem arról szól, és sokan ettől félnek, hogy nem fogja megmondani nekik, hogy meg fog halni. Nem fogom ezzel fogadni, de ha megkérdezi, és eljutunk idáig, akkor nem fogok hazudni. Tehát, hogy ugye nem úgy szól, hogy jó napot kívánok, önök jöttek életvégi ellátásra, tehát nem így fogadom
világos
a családot. De hogyha beszélgetünk, és akkor mondjuk most is éppen zajló történet kapcsán beszélgetek kollégával, és hogy hát mi van, ha megkérdezi, hogy meg fog-e halni. És akkor mondom, hogy hát, de hogy akkor kérdezd meg, hogy miért gondolja, hogy ő mit gondol, vagy miért teszi fel ezt a kérdést.
Nekem bennem felmerül ilyenkor az, ugye a halálhoz kapcsolódik sokaknak a a halálon túli élet. Te hogyan tapasztalod, hogy a hívő ember könnyebben viseli ezt a fajta, vagy ezt az életszakaszt, vagy másképp, vagy nem kell ilyen dimenziót idehozni?
Azt gondolom, hogy a jó kifejezés a másképp. Uh-huh. Hiszen ha valaki nagyon hisz, mondjuk, és aztán csalódik abban, amiben hisz. Tehát, hogy lehet hinni, és persze van olyan, hogy mondjuk magához szólítja, mert szereti. De hogy miért veszi el tőlem, hogyha gondoskodik? Ez is egy. Tehát, hogy egy lehet haragba kérdés. Kerülni uh-huh. az Istennel, lehet elfogadni a döntését. Tehát, hogy rengetegféleképpen lehet, és ő a saját világában ugyanúgy el tud veszni, mint ahogy egy nem hívő ember is el tud veszni a hitetlen életében. Tehát, hogy azt gondolom, hogy valahol másképp kell megközelíteni. Mondok egy példát megint csak, hogy egy nagyon nehezen megközelíthető, megint sajnos csak későn kerültem be a történetbe, de hogy fájdalmakkal lévő gyermeknél, és hogy fájdalomcsillapítás, stb. És egyszer csak azt mondták, hogy ugye megint nehezen ott ül egy serdülő velem szemben, meg az édesanyja, és akkor ugye az ember gondolkodik, hogy életről, halálról, hogy akkor majd hogy kommunikálom vele, mert nem hogy mondjam meg, ezt sose jut eszembe, mert nem megmondani akarom, és egy nagyon fontos dolog, hogy nem nekünk kell elmondani a dolgokat. Tehát, hogy nem az a cél, hogy én túl legyek azon, hogy megmondtam, oké. Okay. Igen. Hanem arról szól, hogy az megint csak az út, hogy eljussunk oda, hogy fájdalom, szenvedés nélkül, vagy a lehető legkisebb bántással, sértéssel, fájdalmokozással jussunk el ahhoz, ahova szeretnénk, ami fontos, ami segíti a mi ellátásunkat. És akkor így ezen gondolkodom, és akkor egyszer csak hirtelen nem is tudom mi kapcsán azt mondja a gyermek, hogy és ő nem fél a haláltól, mert ő Krisna hívő, és hogy ő úgyis fel fog támadni. És
reinkarnáció.
Hol itt a probléma? És tehát, hogy ezzel akkor szembesültem így először, és akkor így ültem, hogy hú, tényleg. És akkor jött a következő nehézség, mert hogy azt mondom, hogy oké, okay, de hogy akkor kéne fájdalomcsillapítás. Hát azt nem lehet, mert hogy Krisna úgy akkor fogadja el, ha tiszta lélekkel, tiszta elmével kerülnek elé az ember. Tehát, hogy nem kaphat kábító fájdalomcsillapítót. Mit mondjak erre? Van egy komoly vallásos segítsége, mert nincs halál probléma, újra élünk. De közben szenvedünk, mert hogy másrészt meg tudom, hogy fáj. És akkor úgy megkérdezem, hogy jön egy ötlet, és akkor azt mondja az ember, hogy oké, okay, de hogy sajnos a fájdalom elveheti az eszét. Lehet, hogy kínlódik, és sírni fog, üvölteni a fájdalomtól. Akkor se segíthetek, mert akkor sincs tudatánál. Tehát meg kell találni valami utat ahhoz, hogy elfogadható legyen. Tehát én azt tudom mondani, hogy más problémák, más helyzetek.
És minden beteg más, tehát nem? Ez is egy óriási beteg, közhely, de tényleg így van, nem?
Minden szülő, minden probléma, minden élethelyzet. Tehát, hogy van, aki mindenáron otthon szeretne meghalni, vagy szeretné otthon kísérni a gyermekét, és van, aki meg nem meri ki elvinni a kórházban, miközben tehetné, vagy őt már ne látogassa meg senki, mondja a szülő. És akkor el kell, hogy hangozzon egy olyan mondat, hogy anyuka, ne temessük el a gyereket, mielőtt meghalt. Uh-huh. Tehát, hogy nem jó neki se, ha be van zárva, mert hogy az életre emlékezteti. De lehet, hogy szeretné, hogy emlékezzen az életre a halála előtt. Uh-huh. Tehát, hogy ami nagyon fontos ebben, hogy megismerjük a másikat, hogy meghallgassuk, megismerjük, az egész családot egy picit, és ezért jó az, hogyha nem az utolsó pillanatában a halál előtt, mert hogy érted, tehát hogy nehezebb kontaktusba kerülni.
Hosszú évek óta csinálod ezt, és gondolom, hogy van egy pici rálátásod arra, hogy a mindennapokban, ahogy találkozol ezekkel a gyerekekkel, szülőkkel, hogy te ezáltal hogyan fejlődtél az évek alatt? Mit tanultál tőlük?
Rengeteget. Valószínűleg erről leginkább a gyerekeimet kéne megkérdezni. Türelmesebb lettem, elfogadóbb, megértőbb.
És biztos... ezeket otthon is
abszolút,
gyakorlod?
Abszolút, persze. Tehát nyilván öregedtem is, tehát az elmúlt 30 évben biztos, hogy legalább 30-at. De hogy az is lehet, hogy többet. Bölcsebb is lettem talán, ahogy a dalban van. De hogy biztos, hogy változtam. Rengeteget kaptam ezektől a családoktól, rengeteget kaptam az élettől. Megtanultam dolgoknak örülni, amik esetleg másképp. Nagyon sok embernek ajánlanám különben azt, hogy egy kicsit önkénteskedjen egy hospice-ban. Tehát, hogy egy kicsit lásson szenvedést, egy kicsit lásson problémákat, lásson bajokat. Tehát, hogy azért persze tudom, van, aki nem venné észre. Tehát biztos te is ismersz olyan embereket, hogy hiába tennéd ide elé, akkor sem venné. Tehát, hogy semmi. De hogy egy kicsit élje meg, egy kicsit lásson valami, tapasztaljon a világ nehézségeiből. Biztosan, hogy sokkal szebb lenne a világ, hogyha észrevennénk embereknek, a környezetünknek a nehézségeit, szenvedéseit, problémáit, és hogy egy kicsit az elfogadást, egy kicsit a segítést, egy kicsit a megértést tenni. Én ezeket mind kaptam, és azt, hogy tanulok mást, biztos elfelejtek dolgokat, ezek néha rosszul esnek. Tehát, hogy mikor érzem, hogy hú, ezt tudtam, de nem emlékszem, de más tudással rendelkezem. És ez jó leső érzés. Tehát azt gondolom, hogy az összes nehézség meg minden ellenére nyugodtan merem mondani, hogy én most jó, boldog vagyok. Rengeteg nehézség van, probléma, meg kell oldani, és inkább megpróbálom megoldani, mint kiszállni belőle.
Említetted a gyerekeidet, hogyan tudod ezt a, hát nem tudok máshogy fogalmazni, ezt a nehéz munkát összeegyeztetni a családoddal? Tehát, hogy gondolom, hogy sőt, ha néhány kérdéssel ezelőtt válaszoltál egy olyat, hogy folyamatosan el kell venni a betegektől a terheket, hogy ez az egyik alapvető dolgotok, de ezek a terhek valahol lesznek, tehát hogy a te lelkeden, vagy nem tudom, tehát hogy ez hogy csapódik le otthon? Hogyan tudod a kettőt össze, szinkronba helyezni?
Hát biztos van, hogy elviselhetetlen vagyok. Biztos van, hogy nehéz velem. Biztos vittem haza dolgokat, de onkológusként is vittem haza. Tehát, hogy ott is egy döntéshelyzet, jól döntöttem, stb. Tehát azt gondolom, hogy ebben a szakmában ez mindenkiben megvan. Az biztos, hogy az én hátizsákomba kerülő dolgokat nem kell átrakni az ő hátizsákjukba. Ez tuti zihár. Mondom, szerintem valahol le kell ezeket rakni.
Ezt akartam kérdezni, és akkor hol rakod le? Láttam, hogy motorra jöttél.
Persze, hát az motor az annyiból jó nekem, itt mondta a portás, hogy biztos nincs headset akkor, mert hogy nem vettem föl a telefont, és mondom, nem is lesz. Tehát, hogy a motor nekem az egy ilyen kikapcsolódás, egy túlélő üzemmód, haza akarok érni lehetőleg hamar, figyelem a forgalmat is, mint ahogy a betegeket is figyelem, a rezdüléseket, mert hogyha három kocsival előttem látom, hogy össze-vissza megy, meg közben mobilozik, akkor nyilván óvatosabban megyek el mellette, vagy inkább hagyom, hogy lekanyarodjon. De, tehát ez is, vagy hogy kijárok meccsre és üvöltök, legyen az kézilabda, vagy foci, vagy éppen én megyek el focizni, ha nem sérülök le, tehát hogy ezek így pluszokat adnak, de szerintem az nagyon fontos, hogy ezeket a terheket valahogy ne vegyük magunkra. Tehát ugye most divata egy kicsit a Dűne, mint film, amiben a félelemnek a mantrája van, tehát hogy, hogy közeledik felém, engedem, hogy körülüleljen, elhaladjon mellettem, és aztán utána nézek. Tehát, hogy kicsit, mint az örvénybe, ha küzdünk, kapálódzunk, akkor el fog nyelni. Hagyni kell, szippantson be, engedjen, és akkor megfelelő pillanatban elrúgom magam, és túl vagyok rajt. Tehát egy kicsit, hát egy kicsit behoznám azt, amit egy bátor táboros önkéntes mondott, hogy rengeteget adnak, de hogy ezzel ad kapunk is, és nem, tehát hogy nem átveszek, megoldok, segítek nekik, és annyi pozitívumot kapunk. És biztos minden kollégám, aki ebben dolgozik, el fogja tudni mondani, hogy az a rengeteg pozitív élmény, az valahol kioltja a negatívokat. És meg lehet azt is kérdezni, hogy mennyire érint meg, vagy hogy mennyire halok meg valakivel. Nem szabad meghalni. Tehát, hogy majd az is eljön, de hogy kísérni kell, segíteni, és hogyha tudom, hogy valakinek szép halála volt, elfogadhatóvá tettem, sírni szabad, meg természetesen. Szoktál? Igen. Beteg elvesztése kapcsán is, egy-egy rossz élmény kapcsán is, vagy egy szomorúság, másnak a szomorúsága kapcsán.
De a hospice-házban szoktál?
Az nem segít, hogyha bent sírok. Uh-huh. De sírtam már bent is, de egyedül. De hogy...
De ez nem szégyen szerintem.
Tehát nem,
szerintem
persze, sem. Csak hát nagyon... Tehát, hogy igen, lehet mondani, hogy az se baj, hogyha szülővel együtt sírok. És van helyzet, amikor szabad. De hogy alapvetően, hogy most sírva fakadok a haldokló gyerek előtt az ő életében, az biztos nem segít. Uh-huh. Tehát, hogy a sírásnak, a gyásznak, a szomorúságnak is vannak helyei, ahol szabad kell. Tehát, hogy nem szégyen, tehát se pasiként, se orvosként, se sehogy.
Mi számodra a legnagyobb kihívás ebben a munkában?
Hát az, hogy jól csináljam, hogy igyekezzem elkerülni a kudarcot, ami látszólag furcsán hangzik a haldokló beteg mellett, de hogy a kudarc az, hogyha nem szépen történt, hogyha nem feldolgozhatóan, ha úgy érzem, hogy nehézség maradt hátra. Tehát, hogy ezektől sokszor, tehát lehet félni, hogy jól tettem-e, hogy csináltam volna másképp. Mindig át kell gondolni, mindig tök jó, hogyha az ember bele tud reggel vagy este nézni a tükörbe, hogy ugyanaz az arc néze ki belőle, mint amit szeretne látni. Számomra ez rengetegszer gondolkodom, kihívásom, mit tegyek, kérek tanácsokat kollégáktól. Kihívás az, hogy megtaláljam a jó utat.
Olvastam valahol, hogy számodra a holisztikus szemlélet, ez egy fontos, sarkalatos pont, hogy ebben hogy tud megvalósulni ebben a munkádban?
Hát alapvető, rengeteg módon. Alapvetően ugye Cicely Saunders, a hospice-nak a anyukája, mamája, nagymamája, az 50-es évek közepén, végén kidolgozta, vagy kitalálta a totális fájdalom, vagy a totális szenvedés fogalmát. Ugye ebben is benne van a fizikális, pszichés, spirituális és szociális tényezők egysége. Tehát maga a fájdalom is. Tehát az is fájhat, hogy Istennel összeveszem, amely vallásról beszélünk. Az is fájhat, hogy nem az fáj, hogy meghalok, hanem hogy mit csinál majd a családom utána, hogy de dög vagyok, hogy meghalok, pedig én kerestem otthon a pénzt, mi lesz a családommal. Ez egy szociális szenvedés. Uh-huh. Szenvedhetek a fájdalom, és ez mindenre vonatkozik. Tehát nagyon sok mindenre, testileg, lelkileg. Holisztikus az, hogy nem egy embernek kell. Tehát itt teambe dolgozunk. Borzasztó fontos. Óriási felelősség és munka van a palliatív ápolókon, a személyzeten. Hát hiszen a nővér van ott 24 órában, vagy hát az ő 12 órájában, vagy 8-ban a beteg mellett. Én leülök vele, beszélgetek egy órát, két órát, és akkor utána 10 órán keresztül ő hallgatja, hogy akkor most hogy értette a doktor úr. De hogyha én nem beszélek a kollégámmal, akkor lehet, hogy mást mond. És sajnos a mai egészségügyben sokszor ez van, hogy ha a tím nem beszéli meg, nincs, tehát hogy mi az ápolásunk célja, hova akarunk eljutni, és hogyha egy kicsit mást mondunk, akkor már kiraktam az indexet, nem raktam ki az indexet, akkor itt ég az index, akkor szerint, ő azt mondja, hogy jobbra akarunk kanyarodni, de hát közben meg egyenesen mennék, ja, véletlen volt, tehát hogy beszéljünk, hogy legyen egyetértés a csapatban, ez is holisztikus. Az, hogy fájdalmat lehet gyógyszerrel csillapítani, lehet pszichológussal, lehet akupresszúrával, lehet egy terápiás állattal, lehet lelkésszel. Ez is holisztikus, hogy bejön az önkéntes, aki csak egy kicsit leül. Volt anyuka, azt mondta, hogy végre valakivel nem orvos, nem szakmával kell beszélni. Tehát, hogy megkérdezte, hogy milyen kávét szeretek, vagy hogy most melyik a finomabb kávé, vagy a Darjeeling, vagy a Ceylon a jobb. Tehát, vagy az, hogy kijött velem bagózni, mert a többiek nem jöhettek. Tehát, hogy ennél holisztikusabbat, hogy mindenki odafér, és kell, hogy ott legyen, mert én nem tudom megoldani a problémát. Én csak egy tégla vagyok abban az építményben, és nem falat mondtam szándékosan, mert ez rossz, hanem egy alapban, amire föl lehet építeni.
Sokat beszélgettünk a halálról és ennek a nehézségeiről, de kicsit szeretném, hogyha pozitív dolgokról is beszélnénk, vagy hát igen, hogy ebben megtaláljuk a pozitívat is, hogy sokan nem tudják azt, hogy a gyermek onkológia, illetve a gyermek hospice területén is a tudománynak köszönhetően hatalmas fejlődés állt be az utóbbi évtizedekben. Kicsit erről mesélj nekünk, hogy milyen számok vannak esetleg, vagy hogyan tudod ezt prezentálni, hogy mi ez a hatalmas ugrás a gyógyulás tekintetében.
Hát itt elsősorban gyermekonkológiáról tudok beszélni, és azt kell, hogy mondjam, hogy hál' Istennek ennek részben részese, vagy hogy megélője vagyok én is, és a kollégáimnak.
Mármint ennek a változásnak.
A változásnak, így van. Tehát ugye azt lehet mondani, hogy az 50-es évek végéig majdnem minden olyan beteg, akit nem lehetett megoperálni, ők meghaltak. Aztán elkezdtek gyógyszerek jönni, a szteroidok, aztán mustárnitrogének mondjuk 50-es években, és aztán 70-es évektől jöttek az első kombinált kemoterápiás kezelések, és a Magyar Gyerekonkológiai Hálózat is, mint olyan, Schuller professzor vezetésével megalakult 71-ben, és hogy központok lettek, lettek protokollok, elvek vagy folyamatok, amikhez csatlakoztunk mi is. Az elején csempészték be a gyógyszereket külföldről, nyugatról, és hogy ezeket adták be a nagyöregek, akik közül néhányan még hála Istennek velünk vannak. És aztán ezek indultak, és akkor jöttek a különböző kombinált gyógyszerek. Egyre újabb kemoterápiát találtak ki. Aztán utána már az volt a cél, hogy ne feltétlenül többet, erősebbet adjunk, hanem hogy tudunk kevesebbet adni úgy, hogy ugyanolyan jó lesz a túlélés, de kevesebb probléma. És a mellékhatásban, akit nem vesztünk el, az hozzászámol majd a gyógyuláshoz, hogy átgondolt folyamatokban gondolkoztunk, hogy amikor már a kemoterápiás szereket egyre nehezebb újakat kitalálni, akkor jönnek a célzott kezelések. Ez persze nem azt jelenti, hogy eddig céltalanul dolgoztunk, hanem hogy van valami olyan molekuláris, vagy sejtfelszíni, vagy enzimatikus, tehát a sejtek anyagcsere folyamatában dolgozó anyag, ami ellenanyagokat termelünk. És ezek a célzott kezelések. Aztán sejteket tanítunk meg manapság, hogy ismerjék föl a daganatot, és akkor őket pusztítsák el. És akkor ezt kint előállítjuk őket, megtanítjuk nekik, hogy ezt kell megölnöd, és visszaadjuk. És hogy, tehát, hogy ez iszonyú fejlődés, de ezeket is meg kell tanulnunk, használni, a helyén kezelni, a mellékhatásaikat. Tehát ez nem arról szól, hogy mert hogyha ezeket beadjuk és nem ismerjük, akkor lehet, hogy a beteg meg se éli a gyógyulását. És hogy ezek fantasztikusak, és hogy eljutottunk onnét, hogy mondjuk néhány 10%-os túlélésből a gyermek onkológiai betegek a világon 80-85%-ban meggyógyulnak.
Ez óriási előrelépés, nem?
Hát fantasztikus. Fantasztikus, és ugye mindig kérdezik, jó, milyen áron. Persze vannak, lehetnek mellékhatások, sokszor nagyon nehezek. Ez is fontos holisztikus szemléletben, hogy ezeket
komolyan
venni, elébe menni, menedzselni, és megint csak, ha meggyógyult egy beteg, és 85%, hogy utána fókuszáljunk arra, hogy lehet probléma belőle? Oké, ismerjük föl, hogy nehezebb lesz beilleszkedni a társadalomban? Készüljünk rá, beszélgessünk vele, legyen pszichológiai segítség, hogy mozgásszervi problémák lehetnek? Oké, ismerjük föl, segítsünk neki, hogy milyen sportokat űzhet. Tehát, hogy a gyógyulás után ne érjen véget az ellátás, hanem egy hosszú távú gondozás is legyen. Rehabilitáció és a társadalomban való elfogadtatás. Azt lehet mondani, hogy a népességnek egyre több százaléka lesz valamilyen daganatos betegséget túlélő fiatal felnőtt, vagy éppen most már ugye a 70-es években, akik túléltek egy rákbetegséget, az akkori mondjuk 40-50%-os túlélésből, ők azért most már ugye 50 évvel idősebbek, tehát mondjuk korombeliek.
Akkor összességében azért az elmondható, hogy jó úton haladunk ebben a folyamatban is.
Abszolút jó úton haladunk, és de hogy a baj az, hogy ugye minél magasabbak a számok, annál nehezebb túllép, még fokozni
ezt a 80-85%-ot.
Így van. Uh-huh. És hogy az is nyilvánvaló lehet, hogy sok esetben egyre nehezebb lesz a pluszokat hozzátenni. Egyre megterhelőbb kezelések léphetnek be, aminek lehet, hogy a későbbi mellékhatását még jobban kell figyelni. Uh-huh. Tehát ugyanakkor még egyszer mondom, az is igaz, hogy pont a célzott kezeléseknek, vagy pont a tudom, tehát nem mindig a gyógyszerfejlesztés a kulcsa a problémáknak, hanem például az, hogy a betegeket jól tudjuk csoportosítani. Hogy egy beteget ne kezeljünk túl, hogy mintákat gyűjtsünk ma, hogy holnap elemezve, vagy 10 év múlva elemezve azt tudjuk mondani, hogy láttuk a folyamatot. Akkor még nem ismertünk valamit, de hogy a mai szemmel földolgozva mintát látjuk, hogy egy genetikai eltérés, ami a múltban ott volt, nem foglalkoztunk vele, ezek a betegek jobban vagy kevésbé gyógyultak meg. És ha jobban gyógyultak, akkor ne adjunk annyi gyógyszert. Vegyünk el belőle.
Mindig az egyedi olyan
teljesen
fontos, igen.
Hát ugye, hogyha a Star Trekbe mennék vissza, mint sci-fibe, és hogy akkor majd így egy kicsit egy ilyen dekódert így elhúzok melletted, és akkor úgy azt mondom, hogy itt a baj, és akkor most oda valami kis vibráció, és akkor meggyógyult a DNS, és meggyógyult a daganat, mert hogy hát a daganat is mondjuk egy DNS, vagy valamilyen örökítő anyag eltérés alapjaiban. Tehát itt azért még messze nem vagyunk, hogy ennyire személyre szóló legyen a terápia, de azért egyre betegségre és személyre szabottabban dolgozunk. Igyekszünk dolgozni.
És ennek ehhez segít hozzá az Érintettek Egyesület is.
Abszolút.
Te hogy látod az Egyesület szerepét ebben a történetben?
Hát óriási. Tehát, hogy elég régóta dolgozom. Tehát 89-ben kezdtem ugye, gyermekgyógyászként, és 94 óta dolgozom effektíve gyerekonkológiával. És emlékszem arra, hogy mondjuk voltak valamiféle alapítványok, szervezetek, és még talán szülők is mocorogtak benne, de nálam ennél hivatottabb kollégák is vannak, akik még idősebbek és még több tapasztalta. De akkor azt láttam, hogy ha az ember az akkor induló interneten rákeresgetett, akkor voltak szülőcsoportok, meg klinikán dolgozva, egy ritka betegséggel találkozva hallottam az anyukától, hogy ő benne van egy levelező csoportban, ahol megosztják a tapasztalatokat, és azt láttam, hogy nálunk például onkológiában nincs, vagy alig van. És akkor az ember próbált iniciálni embereket, de ugye az volt jellemző, hogy akik éppen benne voltak, és a saját fájdalmukat, szenvedését.
Épp elég volt nekik.
Épp elég volt. Ha meg meggyógyultak, akkor a...
Már nem akart erről beszélni.
Igen, vagy ha meghalt a beteg, akkor meg a gyászában nem. Tehát vannak ennek komoly nehézségei, de hogy ez fantasztikus, hogy ők megcsinálták azt, hogy föl tudják vállalni, tudnak róla beszélni, megosztják a tapasztalataikat. Hát így működik a világ, tehát ugye mondtam, hogy az orvosok sokszor egy pillanatképet látnak. Az ápolók sokszor nyilván egy sokkal hosszabb folyamatot látnak, látják a beteget ott napközben, nem csak egy pillanatban, többet beszélnek az anyukával, na de az anyuka meg életvitelszerűen ott van. És hogy nekem is vannak tanácsaim, és az ápoló kollégáknak is arra, hogyha a gyerek étvágytalan, akkor mit adjunk, hogy adjunk, stb. De mondjuk az a szülő, aki 7/24-ben két éven keresztül nyüglődött valamivel, hát ő biztos, hogy még sokkal több tanácsot tud adni a másiknak, aki ott van. Hogy old meg egy problémát, vagy ki kell lehet kommunikálni abban a helyzetben? Honnét kaphatsz még segítséget? És hát ők türelmesebbek, mint az egészségügyi személyzet. Mi is borzasztó türelmesek vagyunk nap mint napon, de hogy azért néha nem mindig. Tehát, hogy ők pedig sokkal jobban megértik egymást, és olyan infókat tudnak adni, és ezzel terhet vesznek le az egészségügyről. Másra, saját munkájukra lehet fókuszálni. Hát én is el tudom mondani, hogy melyik www.hova menjen, stb. Ott direkte megadják, és sokszor hitelesebb. Tehát én borzasztóra örülök annak, hogy egy hiteles, aktív, proaktív a szülők és a szakma munkáját együttesen segítő, és a kettőt egymásra találó szervezet létezik. Úgyhogy le a kalappal.
Köszönöm szépen, Gábor, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Köszönjük.